Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrián vagyok. Elérkeztünk az évadzáró epizódhoz, és...
Úristen, én vagyok az évadzáró, ezt nem mondtad.
Igen, hát már nem akartalak megijeszteni.
Másképpen készülök, hogyha...
Hogyan?
Tudom, hogy évad... Hát nem tudom, még soha nem voltam évadzáró, tehát ezen elgondolkozok, hogy...
Szóval, amint azt már valószínűleg jó néhányan kitalál. Amúgy szerintem kitalálható a hangodból, hogy te vagy.
Most egy kicsit rekedtebb vagyok, mint szoktam.
Szóval a rekedt hangú Csárna Szabó András ül itt velem szemben, és szerintem neked tényleg van egy ilyen jellegzetes orgánumod, ami nagyon könnyen felismerhető, annak ellenére, hogy nem a hangodról vagy elsősorban ismert.
Egyelőre.
De majd most ez megváltozik, mert végighallgatják az emberek, így végtelenítve bekapcsolják a Popfiltert, erre fognak aludni. Szóval most bármit mondasz, az majd... belemegy az agyukba, programozhatóvá válna.
Egyébként most a Moszkva téren találkoztam egy kollégámmal, egy író kollégámmal, a Kácsor Zsolttal, és megkérdezte, hogy hova megyek, és mondom, hogy megyek podcastre, és mondta, hogy ez egy olyan idióta szó, hogy ki kellene, tehát most ezt a hallgatóknak üzenem, hogy ki kellene találni valami szót.
Egyetértek, nagyon a Zsolttal.
Hogy tényleg ez a megyek podcastre.
És már ugye az is egy podcast, vagy podcast.
Igen, szóval, igen, podcast.
Na, akkor a tisztelt nyelvújító, lelkületű hallgatók figyelmébe ajánljuk a felhívást, hogy találjanak egy jó kifejezést, magyar kifejezést ki arra, hogy podcast vagy podcast.
Igen, mert régen egyszerű volt, mert szép, mentek a rádióba az
emberek. Az is szép magyar szó volt. Ős magyar rádió.
Igen.
Jaj, na, nehéz lesz komoly maradni, de igyekszünk. Jó, amúgy nem. Én megmondom, én nem is igyekszem komolynak lenni, hogyha veled beszélgetek. Egyszer volt egy komoly beszélgetésünk, egy iroda, az Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj kapcsán. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt fogjuk tartani, hogy komolyan beszélgetünk.
Remélem nem.
Jó, akkor viszont van egy komoly kérdésem az elején, ami játékos, de komoly választ szeretnék kapni rá. Hogy tegyük fel, hogy nekem az a szupererőm, hogy én most itt megböknélek itt a kerekasztal fölött, akkor onnantól 24 órán belül te bármit meg tudnál írni, amit csak szeretnél. Ebbe nem az írás készségedet értem, majd arról is fogunk beszélni, hanem azt értem ez alatt, hogy nem lenne semmiféle korlátod, tehát 24 órába beleférne maga a megírás, az anyaggyűjtés, a kitalálás, a szerkesztés, minden. Tehát 24 óra alatt bármit létre tudnál hozni, akkor mit írnál?
De nem tudom, mert nincsenek ilyen vágyaim. Tehát, hogy az egész írás egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Amíg jön valami, ami téged érdekel, én például csak olyanról tudok írni, akár szép irodalmat, akár gasztronómiát írok, ami nekem valamilyen identitás közön van. Tehát, hogy valami teljesen idegen dologról nem tudok. Tehát, egyébként ugyanígy vagyok az utazással is, hogy megkérdezik, hogy elmennék-e Kamcsatkára, vagy nem tudom, Los Angelesbe, vagy most mit tudom, hogy mondanak ilyen csoda helyeket, hogy Kuala Lumpur, vagy nem tudom, nincs hozzá semmi közöm, abszolút nem vágyom oda. Tehát, viszont egy csomó helyre meg vágyom, ahova, amihez a lelkemnek, vagy a fejemnek, vagy nem tudom, van köze. Tehát az, hogy amikor az ember először kitalálja, hogy mihez van köze, az elkezd olvasni, akkor az így szépen lassan, azért nagyon nehéz megmondani például, hogy egy regény hány évig készül, mert nagyon sokáig csak így hagyod, hogy épüljön benned ez az egész. Olvasol,
mész a könyvtárba. Most majdnem bemondtam, hogy halálcsillag.
Igen, hagyod, hogy a szíved helyén épüljön a halálcsillag.
Elnézést kérünk.
Semmi probléma, de ez így van. Tehát, hogy az Erkónál is úgy volt, hogy nagyon nehezen tudom megmondani, hogy hány évig készült, mert először csak annyi volt meg, hogy hihetetlenül érdekelt az Attila, meg a hunok, ami ugye egy szinte érthetetlen dolog, ami életünkben, hogy egyszer csak jön az Anonymous, és azt mondja, hogy mi a hunoknak a rokonai vagyunk, akik egyébként a 400-es évek közepén végleg eltűntek, felszívódtak, nem tudjuk, hogy hova lettek, valószínűleg kihaltak, majd 400 évvel később jönnek a magyarok, ha igaz, és akkor mi ezekkel rokonok vagyunk. Mindenesetre ugye az Anonymous nyomán ez ugye elterjedt. De hát ugye az Anonymous olyat is mondott, hogy Noénak, meg Gog és Magognak is a rokonai vagyunk, stb. De hát azt nem veszük komolyan, a hunokat igen. De mindegy, szóval ez engem, és ugye ahol én születtem, meg ahol fölnőttem 18 éves koromig, ez a Szentes nevű kisváros. Ugye az egész identitásomnak ugye csak a fele ez a Szentes, a másik fele egy Kolozsvár, az apámnak az ága, de ugye ott soha nem éltem. És akkor az ember keresgéli évekig, olvassal, megy a könyvtárba, kivesz egy könyvet, stb. És rengeteg olyan könyv, meg rengeteg gondolkozás, meg nem tudom, még egyszer csak rájössz, hogy ebbe téged mi érdekel, hogy mit akarsz ebből megírni, neked ez miért fontos. Tehát most nincs bennem most egy olyan, ez a regény része a dolognak. Én inkább novellista vagyok, tehát ez egy sokkal egyszerűbb ügy, valószínűleg azért, nem csak azért, mert szerintem egy sokkal magasabb rendű irodalmi műfaj, az a desztillált irodalom, a novella, a tökéletesre csiszolt gyémánt a prózába a novella, de hogy ez egy egészen más, sokkal inkább hasonlít egyébként a vershez, tehát ihletből indul, nagyon gyorsan kész van. Ha hetek alatt nincsen kész egy novella, akkor soha nem lesz kész. Nyilván erre vannak ellenpéldák. Az irodalomban nincsenek szabályok, nem lehet, hogy minden, amit mondok, annak az ellenkezője is igaz.
Hát igen, szép. Mert már itt sokan biztos közben integetnek is majd, hogyha hallgatják, hogy de hát a regény az mégiscsak az nagy és hosszú, és az az igazi irodalom.
Ezt is sokszor elmondtam, hogy ez egy számomra teljesen érthetetlen folyamat. Ugye ez a 60-as években jelenik meg az Örkénynek ugye az egyperces novellák, ahol leírja, hogy miért jó az egyperces novella, mert hogy az embereknek az élete felgyorsult, és nincs idejük hosszabb dolgokat olvasni, már novellát sincs, de amíg a kemény tojás megfő, amíg a villamos az egyik megállótól a másikig eljut, stb. Addig egy egyperces novellát el lehet olvasni, és kiderült, hogy nem erre, tehát hogy ez tök logikus, csak hogy a világ nem logikus, ugye ez az Erkóba is benne van, hogy ezt a görögök kitalálták ezt a logika nevű dolgot, csak hát az élet, meg a halál, meg a szerelem, meg az összes többi dolog, ami körbevesz minket, ezek nem logikus dolgok. Tehát ez sem logikusan fejlődött, az embereknek egyre kevesebb dolga van, de mégis a nagy, hosszú, vastag regényeket keresik a könyvesboltba, és tulajdonképpen ebbe az egybe talán a kritika, vagy a kánon és az olvasók tökéletesen egyetértenek, hogy ami vékony, meg tehát, hogy kilóra gondolkozunk, hogy ami nem vastag, az nem jó. Tehát erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez a Tesco gazdaságos szemlélet működik a kánonba is, meg az olvasónál is, hogy ha már veszek mosóport, akkor veszek olcsó ér 86 kilót, most nem, tehát akkor kiszámolom, az legalább kilónként 100 forinttal olcsóbb lesz, vagy Tesco gazdaságos tejet, vagy nem tudom, tehát hogy valahogy az irodalommal szemben is van egy ilyen Tesco gazdaság. Ha már veszek egy könyvet, akkor 400 oldal alatt ilyen kis vékony verses kötetekkel ne jöjjenek, és tényleg így van, novellát, verset nem lehet eladni, esetleg regényt, hogyha minden jól megy, akkor el lehet adni. Úgyhogy nekem tényleg nincs ilyen, hogy most valamit nagyon meg szeretnék írni, nagyon hálás lennék. Ma azért nagyon hálás lennék, hogy én megböknél, és akkor eszembe jutna, hogy mit kellene megírnom.
Mert akkor az, magamat akkor is akkor megbökném.
Már, igen, akkor már éveket spórolnék azzal, hogy tudnám, hogy mit kell megírnom, meg hogy ez nekem miért érdekes, hogy mi érdekel engem abba.
Rávezető kérdés, mert már olvastam erről, de a hallgatók közül nem biztos, hogy mindenki olvasta már ezt, nem rég jelent meg ugyanis az Erkó, hogy hogyan jött az, hogy neked kell ez a törpe, és ez a törpe kell.
Hát ugye ez éveken át tartó olvasás volt, és mondom, fogalmam se volt, hogy mi lesz ebből, meg mit fog írni, de már volt egy rutinom, mert egyszer csináltam egy ugyanilyet a Rózsa Sándorral.
Igen.
Ami szintén az ilyen alföldi barbár énemnek az érdeklődési köre volt, és ott is rengeteg megfejteni való volt, hogy itt van ez az ember, aki talán a legismertebb ember ebbe az alföldi kultuszrendszerben, négyszer akartak róla a hollywoodi filmet csinálni, mind a négyszer valami véletlen folytán, erről egy külön könyvet lehetne írni egyébként, meghiúsult. Az utolsó Rózsa Sándor film például azért hiúsult meg, mert az a színésznő, akit kinéztek a Rózsa Sándor babájának, már hirdették a filmet, meg volt a forgatókönyv, egy osztrák űrgének a regényéből készült, akinek egyébként a papája, az az Alföldön volt csárdás, vagy kocsmáros, vagy nagypapája. Mindegy, az egy világhírű regényt írt egyébként a Rózsa Sándorról, angolra, nem tudom mire, több nyelvre lefordították, és Mexikóba, ez egy ugye egy ilyen kelet-európai szépségakat, azt hiszem lengyel észt csaj volt, és ami nagyon sős autóbalesetet szenvedett, ez olyan 43 környékén volt, ha jól emlékszem. Na mindegy, tehát nagyon érdekelt ez az egész, hogy például a történelem miért nem foglalkozott ezzel az emberrel. Tehát, hogy meghagytuk ezt a Rózsa Sándort egy ilyen Robin Hoodnak, ahogy az irodalomból, a népköltészetből, a népi legendákból, stb. Ismerjük, és a történelem gyakorlatilag hozzá se nyúlt. Tehát, hogy a történelmi Rózsa Sándor egy egészen más Rózsa Sándor, mint amit mi Rózsa Sándornak elképzelünk, és ezt a törtem is békén hagyta, hogy jó lesz ez, nem szabad ezt bolygatni, aztán kiderül, hogy az egyik nagy hősünk az egészen más volt, mint ami. Ebbe tulajdonképpen ez érdekelt, de ott se az érdekelt, hogy a Konstén írjak egy olyan regényt, amiben lerántom a leplet, és akkor nyilván ezt egy történésznek kellene megcsinálnia. De hogy ugye ez is egy identitás kérdés volt, és akkor olvastam az Attiláról egy csomót, azért mégiscsak az egy hihetetlen érzés az, hogy ott ül Szentesen a világ végén, egy poros kisvárosba, és arra gondolsz, hogy itt volt egy Volgától Rajnáig tartó világbirodalomnak, igaz, pár évtizedig működött, az Attila ugye 20 évig se volt uralkodó, itt volt valahol a központja. Itt volt ez a jurta város, ami akkor mondjuk a világ egyik legnagyobb birodalma volt, és én itt ülök ennek a hátán. És ugye ezt azért, ugye a hunok egyébként nem voltak annyira sikeres barbárok, mint ahogy mi azt így hisszük, mert sokkal sikeresebb barbárok voltak náluk, például a vandálok, vagy a gótok, vagy a stb. Ugye se Konstantinápolyt, se Rómát nem sikerült bevenniük. Ugye a katalánumi ütközetbe az Attila éppen hogy csak döntetlenre hozta, ez a legnagyobb csatája volt, viszont mind a két oldalt sarcolta. Tehát hihetetlen arany özönlött hozzá, imádták az aranyat, és például a Móra Ferencnek van egy könyve, amit összegyűjtötték, ugye ő volt a Szegedi Múzeumnak az igazgatója jó ideig, és akkor egy csomó ilyen régészeti publicisztikát, novellát írt, és azokat azt hiszem Igazlátók címen összegyűjtötték, és hihetetlen sztorik vannak benne, hogy akárhova mennek ásatni, jön föl az arany, 5. századi arany, vagy annak környéki arany, és az, de olyan sztorik vannak, hogy oda megy egy kisfiúhoz, látja, hogy a kezébe valami fényes van, és azzal a disznókat hajtja, és akkor kiveszi a kezéből, ad neki egy savanyú cukorkát, és halálboldog a kisrác, hogy van neki egy savanyú cukorkája, és egy arany jogar van, és akkor az az utolsó mondat, hogy hát szegény nem is tudja, hogy hát ezért egész Szegedet meg lehetne venni. De még egyébként a 60-as években is ugye akkor úgy hívták a Csongrád megyei heti lapot, hogy Viharsarok. A nagyapám egyébként pont ott dolgozott, és a 60-as években is találtam olyan cikkeket, hogy ilyen tanyáról mentek be az asszonyok, mert ahogy ott nem tudom, kapáltak, stb. Jött föl az aranypénz, és ilyen izékbe, befőttes üvegekbe hordták be a múzeumba, és nem tudták, hogy gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű pénz van, vagy érték van a kezükben, ők csak azt látták, hogy jön fel ez a fényes micsoda innen. Szóval, hogy ez mindig érdekelt, és akkor egyszer csak elkezdtem olvasni a Priscos Rétort, aki az egyetlen olyan űrge volt, tehát amit tudunk biztosan a hunokról, azt őtőle tudjuk. Ez egy konstantinápolyi diplomata volt, aki járt az Attila udvarába, nagyjából le is írja azt az utat, hogy hogyan jutott el odáig, leírja a folyók neveit, stb. És leír egy lakomát, amikor őket fogadja az Attila. Jurta, fatrón, stb. És akkor egyszer csak előjön egy törpe, akiről azt írja, hogy Mór törpe, tehát egy észak-afrikai törpe, és elkezd mindenféle nyelven bohóckodni, ez az udvari bohóca az Attilának, és mindenki szakad a röhögéstől, egyedül az Attila nem. és ő akkor azt gondolja, hogy ez egy teljesen érzelemmentes csávú, és bejön a legkisebb fia, akit mi ugye szeretünk Csaba királyfinak hívni, és akkor őt megsongatja, és akkor látja, hogy ez nem egy érzelemmentes ürge, és akkor ugye ott ő görögül ír, tehát ő Zerkón, ez magyarul Zerkónak van fordítva, és akkor én abban a pillanatban tudtam, még mindig nem tudtam, hogy mit akarok megírni, de azt tudtam, hogy ez az afrikai törpe, akit a szentesen ugrál az Attilának, ez biztos, hogy az én csávom. Tehát, hogy ez nekem kell, és ez
de ez a törpe, ez egy visszatérő motivum. Tehát van novellád is törpével, nem spoilerezem el. Hogy egy vagy hány, vagy hogy.
Egy régi, sok törpés. Vannak ilyen, mindenkinek vannak ilyen visszatérő motivumai. Sőt, én ugye a Hitchcock, minden Hitchcock filmben van egy olyan pár másodperces, hogy megjelenik a Hitchcock, felszáll egy buszra, igen. Olyan, mintha egy szignó lenne a kép alján, vagy kutyát sétáltat, vagy elhalad a háttérbe, stb. Nálam több ilyen is van, az egyik a törpe, de ennél erősebb mondjuk a karóba húzás. Tehát nekem minden...
Igen, még van, amikor borítón is rajta van.
Igen, tehát a karóba olyan könyv, azt hiszem nem nagyon van, vagy inkább úgy mondom, hogy olyan regényem nem nagyon van, amiben nincsen karóba húzás, az úgy mindig van.
Tényleg, az Abbénak a borítóján van karóba húzás, és ott beszélgetnek a karóba húzottak, vagy valami ilyesmire?
Hát ott a Dózsa felkelés után a karóba húzott parasztok beszélgetnek egymással, ott azt hiszem Temesvár mellékén, akkor ugye a Rózsa Sándor könyvbe is van egy karóba húzás, ott a Rózsa Sándorék húznak karóba embereket, de ezek egyébként az a vicces, hogy nem én találom ki, hanem tényleg ez egy régi dolog, úgyhogy ugye ebben az a nagyon, mint a keresztre feszítésben egyébként, tehát ez nem egy kivégzés, mint hogy a giotinnal levágod a fejét, és akkor meghal, hanem hogy még gyakran még napokig él, akit karóba húzol, és ugye ezek van egy hihetetlen jelenet, az egyik kedvenc regényem az Ivo Andricsnak a Híd a Drinán című regénye, amiben ugye meg akarnak büntetni egy bosnyák, tehát aki a törökök akarnak megbüntetni valakit, aki a hídépítésben, még viszonylag az elején van, ugye ez a könyv egy hídnak egy hídnak a története, 400 vagy 500 éves története, ugye azt hiszem az első világháborúig tart a sztori, de még a törökök építik, és akkor ugye ott valaki ellenáll, és akkor meg kell büntetni, és hívnak egy mestert, és ott nagyon részletesen le van írva az, hogy ezt hogyan kell karóba húzni ahhoz, tehát ez egy mesterségbeli kunszt, hogy minél tovább éljen.
Hát, hogy nem, mondjuk ne kapásból létfontosságú szervet találj el.
Most jut eszembe, hogy igen, tehát hogy az Extra Drive-ban is ez van, az Extra Drive tényleg. Végén az após és az aladár az két ellenséges elemet karóba húz, de ott ugye nincsen elmondva, hanem csak mert hogy az apósnak az egyik kedvenc regénye ez a Híd a Drinán, és akkor ennek csak fölolvassa, hogy kell ezt megcsinálni, és utána azt látjuk, hogy ott az udvaron ott van a két karó. Tehát, hogy ezek ilyen szignószerű dolgok.
Kaptál már esetleg olyan visszajelzést mondjuk a törpéiddel kapcsolatban, hogy ez bántó valaki számára?
Nem. Nem, de hát ugye ezek nagyon furcsa dolgok, mert ugye a Priscos Rétornál is törpeként szerepel. Nincs erre talán jobb szó, hogy ezt hogyan árnyaljuk. Tehát, hogy ebbe a PC nyelv dologba én nem is igazán szeretnék belemenni. Tehát...
Nem is feltétlenül erre gondoltam, csak hogy azért ezek általában nagyon abszurd helyzetek. Most nekem a csomagtartós törpe jut mindig eszembe a novellából. Szóval, hogy ezek nagyon szélsőségesen karikírozott helyzetek, és hogy igazából, nem tudom, így próbálom elképzelni, hogy érhet-e bármilyen vád emiatt téged?
Hát biztos, hogy érhet, de ez engem olyan nagyon nem érdekel. Tehát, hogy nekem van egy melóm, amit nekem csinálnom kell, nekem nem ez a dolgom, hogy ezen gondolkozzam, hogy mit lehet ezzel a helyzettel csinálni. Én a legjobb szót keresem erre a dologra, hogy hogyan tud ez a történet működni. Egyébként azt a törpés novellát, ugye nagyon érdekes, mert azért azért itt azért mondjuk el, hogy itt azért egy speciális helyzetről van szó. Tehát, hogy lehet, hogyha én egy konkrét mondjuk interjút készítenék újságíróként egy törpével, akkor lehet, hogy másképpen fogalmaznék, de ez egy mese. Uh-huh. Tehát ez egy fikció. Még akkor is, hogyha ez a törpe élt. Tehát, hogy itt azért olyan, ez egy 133 éves törpe például, aki ő mondja meg, hogy mikor hal meg. Tehát, hogy akkor megint egy olyan sávba kerülünk, hogy akkor most a 7 törpét is betiltjuk meg a padlást, ahol a 8. törpe, stb. Tehát, hogy itt azért nem konkrét embereknek a méltóságáról van szó, hanem itt egy olyan fikcióról van szó, aminek a mese is része.
Közben viszont az minden írásodból nagyon, meg ha valaki mondjuk nem olvasott még tőled semmit, de most hallgatja ezt a beszélgetést, az biztos, hogy kiviláglott már a számára is, hogy iszonyatosan sok olvasásanyaggyűjtés, információ morzsa, tehát rengeteg tudás van, és rengeteg valódi információ abban, amit leírsz. Hogy honnan lehet azt nálad tudni, hogy mi az, ami úgy van, és mi az, ami
szoktam olvasni. De egyébként van egyfajta könyv, és az Erkó ilyen, amit az ember nem megír, hanem gyakorlatilag összeolvas. Uh-huh. Tehát, hogy addig olvasol, amíg gyakorlatilag az egész így föl nem épül, és össze nem kapcsolódnak a kis legók, uh-huh. és minden egyszer csak belefog. Valahogy néhány dolgot kicsit át kell berhálni, de végül minden, ami fontos nekem, az belemegy. Tehát, hogyha megnézed, a végén van egy rész, vagy egy ilyen kiegészítés, hogy kiktől loptam. És ez nagyon nehéz volt, mert ezt utólag csak ezért egyszer elolvastam a szöveget, hogy benne legyen mindenki, de azóta csomó minden eszembe jutott, hogy például az egyik kedvenc metal zenekarom, a Voivodnak, a röár, amit állandóan ordítanak a vandálok, az a Voivodnak a második lemeze a 80-as évekből, ugye ez a punk trashnek egy hihetetlen szép állomása volt, soha nem felejtem el. Volt egy barátom, aki a 80-as évek végén, amikor elkezdtünk gimnazisták lenni, akkor a szabadkai piacon lopott egy Voivod pólót, és elkapták, és aztán arra hivatkozott, hogy ő politikai okokból lopta ezt el, mert Magyarországon nem lehet Voivod pólót kapni, mert betiltották.
Én ezt nagyon átérzem.
És ez egyébként ez így volt. Tehát nem volt Voivod póló. Tehát az első ilyen íze volt, az első ilyen bolt, már gimnazisták voltunk, emlékszem, mert nem mentünk gimibe, hanem felszöktünk Szentesről Pestre, mert benne volt a híradóban, hogy megnyílt a Hanky Panky. És az itt valahol a Podmanicki utca környékén lehetett, a nyugati tér környékén volt. És ugye a híradóban az volt, hogy ilyen csináltak ilyen kis interjúkat, nem tudom, hogy ki miért jött, és soha nem felejtem el, hogy egy srác belenézett, megkérdezték, hogy mit vett, kijött a boltból, és azt mondta, hogy Odzi pólót. És akkor képzeld, de följöttünk, és hát egyedül még soha nem voltam Budapesten, meg szerintem azok se, akik velem voltak, hárman, négyen lehettünk, és eltévedtünk, és nagyon vicces, mert hogy ott voltunk a pályaudvar mellett, ott mondom, valami Podmaniszki utca környékén, de hogy mi nem tudtuk, hogy az a pályaudvar oldalról, hát én még egyetemista koromban is évekig eltévedtem, azt se tudtam, hogy hol vagyok, tehát, hogy, és akkor még nem volt mobiltelefon, hogy megkérdezzem. Na mindegy, és akkor megkérdeztünk egy öreg bácsit, hogy merre van a nyugati pályaudvar, az meg azt hitte, hogy szivatjuk, tudod, ott álltunk mellette, csak oldalt. És így ránk nézett, és azt mondta, hogy ott, ahol tavaly, tödd anyádba. És ez egy évekig szentesen, ez egy ilyen körbejáró mondás, tehát hogy azt a kérdést, hogy olyan kérdést, hogy hol, ami hollal kezdett, ezt nem szabadott föltenni, mert jött ez a válasz, hogy ott, ahol tavaly. És na mindegy, nem tudom, honnan indultunk.
Hogy a Voivod póló, illetve amikor feljöttetek Szentesről zenekaros pólót venni.
De nem, valamit Zerkóról beszélgettünk, mert hogy...
Ki emlékszik, ja, igen, András?
Igen, hogy egy csomó olyan dolog épül bele, tehát az Ady Endrétől a Kispál és a Borzon keresztül a Voiv, tehát hogy rengeteg minden beleépül ebbe a dologba. Volt egy nagyon, nagyon vicces, hogy van egy olyan rész, hogy egy kuplerájban megy a törpe a gazdájával, római Hippo Regius, római nagyvárosba, Észak-Afrikába, és részletesen ugye le van írva, hogy hogy néz ki egy római kupleráj, és van egy jelmondat, egy mottója a kuplerájnak, ami azt hiszem, hogy valami olyasmi, hogy jobb ma egy csöcs a marékban, mint holnap egy pina a háztetőn. És egy, képzeld, egy enyingi olvasó írt, hogy hát neki iszletesen tetszett ez a regény, és nagyon-nagyon gratulál, és mi, de hogy ő nem tudta, hogy az apukája ennyire latinos műveltségű, mert hogy ő ezt használta az 50-es, 60-as években, ezt a kifejezést, és akkor megnyugtattam, hogy hát nem, hát ez nem egy latin mondás, hanem ezt én valószínűleg, ahol fölnőttem, ahova gimnáziumban jártam, a Szamár Delelő Csárda Szentesen, valószínűleg ott hallottam ezt a mondást, és ezt felhasználtam. Tehát, hogy csak a metódust próbálom elmagyarázni, hogy így egyszer csak minden a helyére kerül, hogy az embernek van egy jegyzetfüzete. Valahol ott kezdődik egyébként a regény, egy regény, amikor nyitsz egy ilyen baromi vastag füzetet, és ráírod, hogy Zerkó.
Aha.
És aztán kerülnek bele, kitépsz a könyvtárba a térképeket, azokat ellopod, stb. Tehát, hogy ugye...
Ezt csak hallottuk, nem így
csak
van.
Igen, volt ilyen ismerősöm, akinek egy ismerősével megtörtént,
igen.
Stb. Tehát, hogy ilyen elkezd így épülni, és minden abba kerül bele. Na most ezek ugye a legtöbb persze ókori, meg odapasszoló dolog, de néhány dolog nagyon messziről jön. Mondom például a Lovasitól, vagy az Ady Endrétől, vagy a Szamár Delelő Csárdától.
De ebben ez a szép egyébként, meg nyilván olvasói szempontból az izgalmas, hogy mennyit tudsz ebből megfejteni, hogyha akár még nem is kapunk hozzá mankót a szerzőtől. Egyébként most előjutott eszembe az olvasói visszajelzésből, vagy ről, hogy nemrég mesélted azt az egyik interjúban, hogy azt szereted nagyon, amikor már dedikált könyvet újra dedikáltatnak, és képzeld el, hogy jelentkezett a videó alatt az a hölgy, aki újra dedikáltatta veled az egyik könyvét, amiről az interjúban meséltél, és leírta a történetét is, úgyhogy ott arról volt szó, hogy egy Tomi nevű srác szerezte azt a könyvet, amit ő nagyon régen keresett, ugyanis neked van a trilógiád, ami hát ilyen csillagászati összegekért lehet hozzájutni. Mármint, hogy nem adták ki azokat újra, azokat a köteteket, és ezért konkrétan ilyen fekete piaci ára van ezeknek a könyveknek.
Igen, de most már kiadták egyébként, most adták ki.
Most az a rossz híre van, most már nem érnek. De amúgy azok nyilván már úgy is maradnak, hogy sokat érnek, mert az az eredeti kiadás.
Ugye ennek az oka, hogy Magyarországon a kiadók nem nagyon szeretnek újra kiadni. Az egy újabb rizikó, hogy megint el tudjuk-e adni, az megint egy újabb befektetés, stb. Tehát ezek a könyvek, mondjuk az első könyv az 98-ban jelent meg, amikor nem tudom, 24 éves voltam, és akkor szerintem ilyen 1000 példányban, és még azt mondja, hogy a Soros Alapítvány abból az 1000 példányból 500-at átvett könyvtárnak.
Na tessék!
És akkor most gondolj bele, ez egy nagyon kevés, könyv, és ezt, ez, ugye nagyon büszke a szerző, amikor könyvtárból kilopják a könyvét, és akkor az nekem több ilyen történetem is van erről. Hogy
vitték dedikáltatni a könyvtárból kilopott könyvet?
Igen. De nekem is van ilyen egyébként, ugye nekem nagyon jó barátom volt a Hazai Attila, akit az egyik legjobb kortárs írónak, vagy volt kortársamnak gondolok. Én hihetetlen nagy Hazai Attila rajongó vagyok azóta is, és az volt egy, nyilván minden könyve meg volt nagy része dedikálva, a Szex a nappaliba az most is megvan azon beleírva, hogy az utolsó példány Andrásnak, csak aztán leöntöttük véletlenül sörrel, de szerintem ettől még értékesebb lett egy ilyen alig olvasható példány. És akkor elkezdtem az ő könyveit, ez egy pici kiadón, azt hiszem a Balassinál jelent meg nagyon régen, ugye most a Magvető újra kiadja ezeket, és azt hiszem, hogy a Budapest is kizót, valaki ellopta tőlem, és éveken keresztül hajkuráztam, és valahol Vaterán, vagy antikvárium.hu-n, vagy nem tudom, egyszer csak, ugye elő volt jegyezve, egyszer csak megjött, és akkor bele volt pecsételve, hogy mit tudom, Szegedi Rókus könyvtár, tehát, hogy valaki tudta, hogy mit kell ellopni, és
hát
az is ilyen csillagászati összegekbe került.
Igen,
tehát
nem akarunk
tippeket
adni itt.
A könyveknek megvan a maguk sorsa.
De hogy azért azt tényleg, azt éveken át lehetett tudni, hogy az első könyveidet, az marha sok pénzért lehet megvenni, ha nagy ritkán valahol valami online felületen van.
Képzeld, ezek a könyveknek a sorsáról a leghátborzongatóbb, lehet, hogy másnak nem, mert nincs akkora érzelmi töltete a sztorihoz, mint nekem, hogy ugye az én nagyszüleim, azok 44-ben jöttek át Kolozsvárról az ismert körülmények miatt, amikor az apukám 1 éves volt. És hát a nagyapámnak ez egy olyan sok volt, hogy egy ilyen megkukult ebbe a... Pedig egy sikeres ember lett itt is, mint újságíró, stb., tehát meg családilag is, tehát nem... De erről soha nem beszélt, ez egy ilyen... Tehát ő ezt így magába temette, és megnémult. És csak véletlenül szólt el magát. Ugye az első 30 évét az Erdélyben töltötte, és soha többet erről nem beszélt, stb. És egyszer valamikor, mondjuk olyan 2010 környékén, amikor elkezdtem többet odajárni, meg ezt az identitásomat fölkutatni, hogy mi van ezzel a részével, akkor ülök egy rokonnál, és beszélgetünk, ott borozgatunk, ezek ilyen nagyszüleim korabeli, tehát ilyen öreg emberek, akik még nagyon jó állapotban voltak, és egyszer csak a bácsi, a néni a nagymamámnak az unoka testvére, és a bácsi előhoz egy könyvet. És így kinyitom, és egy bánfi kötet, amiben az van beleírva, hogy Szabó Endrének, nem tudom, hanyadik osztályos tanulónak kiváló magyar irodalom tantárgyban tett vizsgájáért, vagy önképzőköri munkásságáért, és akkor oda van írva a dátum, és Kolozsvári Református Kollégium. És mondom, ez micsoda, hogy kerül ide a nagyapámnak a könyv, és kiderült, hogy 44 óta fönt van a padláson az összes könyve.
És akkor azt... Nem is tudtál róla,
Nem. És, de valamit ott mondott valamilyen székely jópofaságot, hogy van ott még, ahonnan ez jött, vagy nem tudom. És kiderült, hogy ott van több ezer könyv, vagy több száz könyv.
És mit csinál? Fölmentél, és megnézted őket?
Hát megnéztem őket, aztán elküldtem az apámat, aki tud vezetni, meg kocsija is van, hogy, és akkor egyszer elhozta, bepakolta, egy ilyen nagy Peugeot-ja van, és annak a hátuljába, és akkor, tehát hihetetlen kötetek vannak, tehát ezek a régi dedikációk, hogy van olyan, amit 3 nő dedikált neki karácsonykor, nem tudom, ilyen egyetemista korában, egy Sári Katalia, nem tudom, tehát, hogy ami, és akkor az pont egy Nietzsche volt, a túl jó és Rosszon című Nietzsche volt, és 3 nő dedikált egy egyetemista fiúnak, tehát hogy ilyenkor azért meglódul
ez egy novella.
Persze. Hol és akkor ezek fantasztikus dolgok, és ugye ő Segesváron nőtt föl, ezért ugye hamarabb beszélt jól németül, meg románul, mint magyarul, és megtanult még az iskolarendszerben még francia, úgyhogy rengeteg francia és német, mindenféle ilyen filozófiai, meg pszichológiai, meg szociológiai, azt hiszem erre a 3 szakra járt Kolozsváron. Úgyhogy ezek nagyon, nekem ezek a leges-leges legértékesebb könyveim. Tehát, hogy most már nagyon sok mindentől meg tudok szabadulni, nincs bennem ez a tárgy birtoklási, de ezektől meg nem. Tehát ezek bármikor leviszek 100 könyvet az antikváriumba, hogyha ha úgy alakul, hogy nem fér el, de van néhány olyan, amihez meg nagyon-nagyon tudok ragaszkodni.
És van olyan, amit ellopták kötetet?
Van. Sok ilyen van.
Igen?
De ma már nem lopok könyvet.
Megvan a címünk, annyira látom ezt magam előtt. Csárna Szabó András, ma már nem lopok könyvet. Nagyon jó. És mi, tehát van olyan, amit hetzből, és van olyan, amit azért mert muszáj volt, hogy a tied legyen?
Hát nem, hanem hogy olyan erős érzelmi kötődésed van egy könyvhöz, hogy a gimnáziumban biztos, hogy volt ilyen. De emlékszem, hogy elloptam a könyvtárból például az Ottliknak a hajnali háztetőkét, mert hogy az enyém eltűnt, és én csak azt az egy hajnalit tudom olvasni, aminek az elején a Cserhalmi, meg az udvaros van, mert többféle kiadás is van, tudod, ez a kicsi.
Igen.
És én azt annyira szeretem azt a könyvet például, hogy abban nem tudom elképzelni, hogy egy másik féle kiadást olvassak el. Azt szerintem a világ egyik legjobb könyve, és azt tudod, az, amikor így szombat reggel fölkelsz, és egy-két óra alatt elolvasod, még nem reggelizel, de a nem létező reggeli előtt azért még el tudod olvasni.
Adsz kölcsön könyvet?
Sajnos igen.
És mindig vissza. Már most, mondjuk most az előbb mondtad, hogy nem.
Nem, ugye ezt végignéztem, ugye nekem van egy 25 éves fiam, aki a MOMÉ-n végzett, és alapvetően ugye ő képzőművészettel, vagy annak az elméletével foglalkozik, de hát azért ő egy nagy irodalomolvasó is, és tud, most az ember végül mindent visszakap. Tehát, hogy én az orvosapámnak a könyvtárát gyakorlatilag szétloptam, tehát, hogy... De ő ezért nem volt ebből soha balhé, hanem azt ő úgy hagyta, tehát hogy azért van a könyvtár, hogy lopd el. Tehát neki egy óriási könyvtára volt, van. Azért nagyon, most már a fiam is szétlopta még az ő könyvtárát is, stb. De hogy utána a fiam szétlopta az enyémet. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor nagyon szereti a verseket, és nekem gyakorlatilag a verses kötetem nem is nagyon maradt, egy 10-20 verses kötetem maradt, mert azok úgy eltűntek, és akkor a múltkor olvastam az Art magazinba valami írását, és ő egy ilyen nagyon okos fiú, alig értem, amit ír, csak a lábjegyzetet néztem, és akkor kérdezte, hogy tetszik, és mondtam, hogy a lábjegyzetből, hogy ezt a könyvemet is elloptad, amiből idézel, Mircea Eliade, Szent és a profán nincs meg otthon, ezt is elloptad, stb. Úgyhogy szerintem könyvet lopni ért. Tehát ezek nem pótolhatatlan dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk ezt a dedikált Nietzsét, amit a nagyapámnak 30-valahányba dedikált három csaj, azt nem illik ellopni. Én se lopnám el az apámnak a Schweikét, amit gimnazista korától olvas folyamatosan, és nyilván már a lelke benne van, de azért szerintem ezek azért nem haladjon a könyv, azért minél többen olvassák el.
Én egyszer találtam, képzeld el, lomtalanításon ki volt borítva egy csomó könyv az utcára, Zugló szélén, és az, ami a legfeltűnőbb helyen volt, tehát ami már a legjobban kigurult így a kupacból, az egy Széchy Margit kötet volt, és nagyon-nagyon szép a borítója, tehát ilyen vonzat tekintetet, és lehajoltam anélkül, hogy felfogtam volna, hogy ez egy Széchy Margit kötet, ő az egyik kedvenc költőm, és vannak olyan kötetei, amit nem annyira könnyű beszerezni, és ez egy ilyen volt. Úgyhogy én nagyon boldogan hazavittem, hónom alatt. Majd otthon láttam, hogy ez egy dedikált kötet, és csak úgy valaki kiöntötte az utcára egy zsákból. Hogy milyen érdekes, hogy mennyit így tud jelenteni egy könyvtárgy, meg hogy másnak meg mennyire nem jelent semmit.
Ez egy szörnyű dolog egyébként ilyen, amikor látom, hogy most már nem is csak lomtalanításnál van ilyen, hanem az emberek tényleg így kiöntik, mint a szemetet a könyvet az utcára. Örülhetsz, hogy elviszik egy ilyen könyvszekérhez, vagy stb. Ezek hihetetlen, nekem ilyenkor tényleg fáj a szívem, hogy a másik, amit ugye a Fortepán, gondolom, hogy a Fortepán is egy ilyen fájdalomból született.
A régi
hogy,
fotók.
Igen, igen. És képzeld, én amikor a Levin körút című könyvemet csináltam, akkor elhatároztam, hogy lemegyek Szentesre a levéltárba, ahol nagy szeretettel fogadtak, nagyon jó volt a pálinka reggel, stb. Délbe átmentünk a delelőbe
pacalozni. Pont ezt akartam mondani, a szamár delelő,
igen,
gondolom.
Igen, igen. És na mindegy, és akkor én mondták, hogy mondtam, hogy mit szeretnék, ez volt az első ilyen gasztronómiai könyvem, és ezt szerettem volna, a régi fotókat. De ha már ott vagyok, akkor végignézem az egészet. És rengeteg rokonomat megtaláltam, úgyhogy a hátuljára rá volt írva egy különböző kézírásokkal. Ugye egy csomót föl is ismertem, mert nyilván a nagyanyámat, meg a nagyapámat, meg a dédapámat, meg az ükapámat azért fölismerem, de azért mindenkit nem. Bár az apám rengeteget tett azért, hogy ez sok évet családfakutatással töltött nyugdíjas korában, úgyhogy most már nagyon távoli rokonokat is fölismerek a családba. Na mindegy, és bementem, és kérdeztem, hogy kik írták erre rá a hátuljára, hogy ez kicsoda, meg az kicsoda, és mondta, hogy hát volt itt egy levéltárigazgató, aki gyakorlatilag azt dolgozta, hogy fölült volt az rengeteg fotó, semmi nem volt a hátuljára írva, fölült a biciklire, és akkor ment öregekhez, becsöngetett, és odaadta nekik a fotókat, és mondták, hogy akit ismernek, azt számozzák be, hogy állóba arról a negyedik, és írják oda a nevét, meg mindent, amit tudnak, hogy iskolaigazgató, vagy kőműves, vagy stb. És kérdeztem, hogy miért? És mondtam is, hogy rám nézett, és ez azóta is bennem van, rám nézett ez a most már meghalt ez a levéltáros, egy hihetetlen jó helytörténész volt, hogy rám nézett, és én teljesen természetesen azt mondta, hogy nem akkor halsz meg, amikor meghaltál, hanem amikor ott vagy egy fotón, és nem tudom a nevedet. Hmm. És ez tényleg egy hihetetlen Ez valami olyasmi, tudod, amit a nagymamák szoktak mondani, hogy akkor fog meghalni, ha majd te nem gondolsz rám.
Igen, meg ha nem jössz ki a síromhoz.
Mondjuk azzal engem nem terrorizált soha.
Ez nálunk nagyon megy.
Nálunk nem, ilyen nem volt. Tehát, hogy nem csak ez volt, hogyha majd nem gondolsz rám, de mondjuk gondolok. Tehát,
de meg hogy egyébként, hogy ez mennyire fontos egy adott közösségnek, vagy mikroközösségnek az életében is, hogy felismerjük-e mondjuk a közös emlékeinket, tehát tudjuk hogy az az épület mi volt, nem tudom, 50 évvel ezelőtt, ami a háttérben van. Nálunk van egy ilyen fehér gyarmati Facebook csoport, ahol van egy Molnár Károly nevű fotoriporter, aki a teljes archívumát elérhetővé tette Facebookon. Hát figyelj, egy csodálatos dolog, hogy amikor egy újabb adag érkezik a Facebook csoportba, akkor elkezdik az emberek így, hogy ő ez, ezen a képen nem a Marika van, nem tudom kicsoda. Tehát annyira jó érzés, amikor így, mint ez a levéltáros, mi magunk felgöngyölítjük, hogy ki van egy képen, meg megtalálod magad, meg látod, hogy... Na, én például találtam úgy, képzeld el képet ezek között, hogy valami iskolai rendezvény, valami kihívás napja, vagy nem tudom, így futkorászni kellett a városba, amikor én általános iskolás voltam, és a nagymamám megy át az úton, teljesen véletlenül ott, ahol lefotózták ezt az iskolai rendezvényt, és hogy milyen jó érzés megpillantani egy ismerős arcot, miközben amúgy tökre nem ő lett volna a fókuszban, szóval...
Igen, és ne felejtsd el, hogy ugye ezek, hogy mennyivel kevesebb fotó készült.
Igen.
Nem most 50 évvel ezelőtt, meg 100 évvel ezelőtt. Nekem is volt egy ilyen hátborzongatóan csodálatos élményem. Ugye az apukám aki egyébként orvos történész is, és van egy ilyen elnyomott bölcsész attitűd benne, aki orvos lett, de valahol mélyen mindig is bölcsész szeretett volna lenni.
Hát írt is könyvet.
Igen, a császármetszés történetéről azt egy ilyen 40-50 évig írta azt az egy könyvet.
Úgyhogy ez téged traumatizált vele, ha jól emlékszem.
Abszolút traumatizált. De ez mindenkit, aki elolvassa, traumatizál vele. Tehát ahhoz képest az amerikai pszichó, az egy teljesen lányregény, egy rózsaszín lányregény. És hát mondom, hogy sok évet anyukám is segített ebbe, de nem csak a saját családját, hanem az anyukám családját is, tehát a Cserna családot is, meg stb. És képzeld, hogy volt, ez egy 1-2 hetes sztori, hogy egy történész ír egy levelet, hogy ő egy Cserna Béla nevezetű űrgét keres, aki egyébként minorita szerzetes volt, és ott viszont a neve Jácint volt. És hát nekem úgy kapásból fogalmam sem volt, hogy Cserna Béla, meg Cserna Jácint, kik ezek. Rögtön írtam apukámnak, hogy nézze meg, stb. Hát kiderült, hogy ez az ükapámnak az édes testvére volt, ez a Béla, aki valóban nem csak, hogy minorita szerzetes volt, hanem rendfőnök volt Szegeden, csak szexbotrányba keveredett, és kirúgták, és beírom az Arcanumba, és ott van egy olyan híradás van a Friss Újság, 1900, nem tudom, 5-ös, vagy nem tudom, 4-es, 1904-es, hogy ez 2 éve volt öregebb, mint a Krúdi, és abszolút, és akkor még olyan hihetetlen nyelven írtak az újságírók, hogy tényleg olyan volt, mint egy, nincs aláírva, mint egy Krúdi novella, és ott volt ez a Cserna Béla, akiről ezt a korabeli szexbotrányt lerántották a lepet, és szegényt kirúgták a... Nem tudom, tehát ezek hihetetlenül érdekes dolgok, hogy ez mind a te véred, és ez napokig transzba voltam Jácintól, hogy... Ja, és még képzeld, az apámnak még fotója is volt róla egy zombori esküvőn.
De akkor már kiugrott.
Nem, tehát katolikus lelkész maradt.
Hogy akkor már, aha.
És 25-be vagy
de
mikor...
De csak, hogy azt azért deklaráljuk, hogy ez egy felnőtt szexbotrány volt, még mielőtt bárki félreérteni a történetet.
Abszolút. Tehát ott a hát gyakorlatilag a cikkből az erők, hogy csajokat vittek be a kolostorba. Aztán ez vagy igaz, vagy nem. Tehát...
Nem a pácának, úgy sejtem.
Igen, tehát hogy... Ezt írja az újság, tehát, hogy most ebből mi az igaz, meg mi nem meg. De hogy az egésznek a hangulata, hogy és akkor az egész vég futott a fejembe, és talált egy fotót az apukám erről a csávóról, és ott áll a déd nagymamám, a Máté fi Eszter mellett egy esküvőn, kettővel arrébb az unokaöccse, a Cserna János, aki a dédapám volt, és ott van ez az űrge, és látom, hogy, tehát, hogy a hátborzongató történetek ezek. Soha az életemben nem néztem volna ennek utána, hogy de hogy ez nekem nagyon, nagyon sokat jelent, az az 5-6 ilyen iszatosan vastag képes album, amit az apám össze. Mert ott valahogy benne van az, hogy lettem én ennyire hülye, tehát...
Én egyébként ilyen századelős már, mint hogy múlt századelős hírlapírónak is el tudlak téged képzelni, ha már ugye itt Krudit említetted, az jutott eszembe, hogy a pályakezdő újságíróként ő, azt nem tudom, megvan ez a sztori, hogy alapított egy hírügynökséget, és hát ugye nyilván minél több fővárosi, meg más vidéki lap hozta le a hírügynökség híreit, annál több pénzt kerestek. De hát egy idő után nem volt mit írni Nyíregyházáról, meg így a környékről, úgyhogy kitaláltuk egy komkatasztrófát. Csak hát egy idő után lebuktak, úgyhogy sajnos a hírügynökség gyorsan beszüntette tevékenységét, mert rájöttek valami, nem tudom miből, hogy ott nem is jár komp, ahol történt a nem tudom hány ember életet követelő katasztrófa.
Ja, hát ő egyébként ebből a szempontból is zseniás volt. Ő soha nem csinálta valóságból problémát újságíróként se. Tehát, hogy simán írt olyan kisvárosi labba tárcát arról, hogy milyen a tavasz a ligetbe, ahol életében nem járt. Meg, vagy csak egy-két napot, mert nem volt ott.
De ezt te nagyon jól tudtad volna csinálni.
Hát nem tudom. Tehát én azért nagyon rossz újságíró vagyok, tehát nyilván írok újságba bizonyos dolgokat, stb., de ugye belőlem abszolút hiányzik a kíváncsiság a másik ember felé, hogy én alapvetően saját magamra vagyok kíváncsi. Azért nem szoktam például, többször fölkérnek olyan, hogy beszélgessek valakivel az új könyvéről, és mindig megmondom, hogy előre megmondom, hogy nagyon gáz, mert nem tudom, nem, tehát, hogy...
Csak én bírok versemnek köse lenni.
Tehát, hogy elkezdek magamról beszélni, az kis szegény ott ül, hogy...
Na látom, most ez jó nekem, mert ezért vagy itt. Igen. Na de várjál, most muszáj egy hímtagról beszélgetnünk. Ki van nyitva a könyv, de most becsukom. Lehet, hogy azért meglincsel mondjuk a Helikon kiadó, hogy elárulom, hogy mi van itt az ékezet alatt a könyvborítódon. Hogy ez itt egy nagy pénisz volt? Jól értesültem?
Nem, volt egy ilyen... Egyébként, hogyha leveszed a külső borítót, ott van egy péniszes, egy fálluszos...
Igen, hogy erre, mert hogy ez is pont oda esik, de hogy akkor itt ez volt a fallosz.
Igen, ez egy nagy hímtagú törpe, azért veszik... Ebben mi a vicces?
Sokféle könyvborítóról beszélgettünk már itt, vagy máshol is, de hogy ez olyan keresetlen egyszerűséggel mondani, hát ez egy nagy hímtagú törpe.
Ez egy nagy hímtagú törpe, van akinek nagy a hímtagja, van akinek közepes, van akinek meg kicsi. De ezen a nevetés, ahogy nevetsz a hímtagon...
Nem ezen, a hímtagon, hanem ezen, hogy ez egy könyvborító, és erről beszélgetünk is, hogy az ékezet is pont oda esik a másik borítón is, azért ezt én nem érzem véletlennek.
Nem, egy sokkal durvább kép lett volna egyébként a helyén, egy pompei falfestmény, mert ugye...
Na ugye, hogy csak kimondott, hogy volt itt egy nagyobb hímtag, ennél
volt.
Is nagyobb.
Mert ugye ez az Isten, akinek ő a hasonmása, és ugye föl is veszik ebbe a szerepbe ő a Priapus, vagy Priapos görögül. Ugye ez egy nagy farkú termékenységisten, többek közt termékenységisten, de mondjuk ő vigyáz a kertekre, stb. Tehát nyilván nem egy funkciója van ezeknek az isteneknek. Dionysos és Afroditének a gyermeke, ugye ez már elég sok mindent. Az iszákosoknak és a striciknek többek közt a védőszentje. Na mindegy, és egy olyan kép lett volna az elején, ami egy pompei falfestmény, valószínűleg egy kuplerájból, ahol tényleg egy nagyon-nagyon nagy... Tehát a törpének, tehát kétszer akkora, mint a törpe. És egy gyönyörű falfestmény, tehát semmi fikció, hanem tényleg egy létező valami, de azt mondta a kiadó, hogy ezt nem.
Tehát, hogy az egyel kisebb, meg a kettővel kisebb, az mehet? Az nem.
Sőt, az, amikor ezt elmeséltem a Gerlóci Marcinak, akinek a családjában vannak ilyen hímző asszonyok, ilyen matyó hímző, nem tudom is, és azt mondta, hogy annyira sajnált, hogy mondta, hogy a, legalább a bemutatóra csinál egy ilyen hímzést, de azt se vállalták, tehát hogy nincs, tehát hogy ilyen... Ezen egyébként az a sztori jutott eszembe, hogy az egyik kedvenc írom az Egon Erwin Kiss, ugye, aki a nagy prágai hármasból a Hasek Kafka kis harmadik űrge, annak van egy gyönyörű, nem lehet tudni, hogy mennyi igaz, de hogy ő alapvetően riporter volt, tehát hogy ő azt állítja magáról, hogy ő non-fiction-t ír. És a tetoválásainak a története jobbnál jobb sztorik vannak, és van egy ilyen példa, hogy az első tetoválása, hogy valami, egyszer részegen valami Hamburgba, vagy nem tudom, hogy kikötőbe rátetováltak a kínaiak valamit, és tök örült, mert ingyen volt, vagy stb. Azt hiszem, egy karddal átdöfött koponya volt. És onnantól kezdve akárhányszor ment kuplerájba, mindig ugyanúgy elkezdtek röhögni a csajok, ahogy most te röhögtél.
És rajtod is, nem a péniszen.
És elzavarták. És folyosan, akkor 11-ére zavarták el, egyszer bement valahova, azt mondták, hogy nem akar semmit, letett valami pénzt, és csak annyit, hogy mondják már, hogy ez mi. Valami kínaiaknak, és akkor voltak, hogy hát ez az eunokoknak a jele, és azért valaki jelentősen kibaszott, vagy ki akart baszni vele. És de egyébként a Horthy tetoválásairól is nagyon szép történetek vannak. Ilyen szép kánkás katonai tetoválások is vannak benne.
Hát visszaugrunk a tetoválástól az istenekhez, hogyha te valaminek az istene lehetnél, akkor minek lennél az istene?
Na erre a kérdésre nem készültem föl.
Hát én sem most jöttem a falvédőről, szóval.
Nem számítottam erre a dologra. Nem tudom, már ugye ez az egész, ugye már nem biztos, az sem biztos, hogy mondjuk ilyen görög mitológiai tekintetben én mondjuk szeretnék Isten lenni. Ugye ez a halhatatlanság, halandóság dolog, ugye ez egy túl nehéz, bonyolult filozófiai, metafizikai kérdés, amit most ezért nem tudom.
Pedig most így belegondolok, hogy hát nem tudom, valami, biztos valamilyen jókedv, valami jól érzed magad, akár ivás, de hát ugye Dionysos...
Igen, csak tudod, az a baj, hogy én nem mindig értem, most pont jól érzem magam, de mondjuk amikor dolgozom, akkor baromira nem érzem jól magamat. Tehát,
na de várj, azért nem érzem
akkor nem
jól...
látsz, amíg 10 órát dolgozok mondjuk egy nap. Egyedül vagyok, hisztis vagyok.
Hisztis vagy, amikor érsz?
Hát egyedül vagyok, és nincs se főnököm nincsen, se beosztottam nincsen, nem tudom senkire ráfogni, hogyha elkurok valamit, stb. De nem, ez egy nagyon nehéz munka, magányos, monotón, aztán a végén jön egy kritikus, és elküld a francba, stb. Tehát, hogy most éppen jókedvű vagyok, mert beszélgetek veled, meg a kocsmában is jókedvű szoktam lenni, mert ittam már 3 sört, de hogy nem, az én lényem azért nem a jókedvűség körül. Ezt is sokszor el szoktam mondani, hogy rengetegszer odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy még kollégák is egyébként, hogy milyen jó lehetett neked, hogy miközben ezt írtad, mert látszik rajtad, hogy ezt a jókedvedbe írtad. És mindig bederezem, hogy de nem. Ez nagyon kemény, unalmas, rohadt munka révén írtam meg. Nagyon nehéz munka olyan könyvet olvasni, ami olvastatja magát, szórakoztató, gördülékeny, lehet rajta nevetni, lehet rajta sírni, stb. Tehát, hogy ez egy nehéz munka, ez nem jó kedvemből csinálom, hanem azért, mert ez a munkám, és ez nagyon sokszor reménytelen, nagyon sokszor elakadsz, éveken keresztül csinálod, úgyhogy nem, tehát, hogy én azért nem vagyok ennyire jókedvű, mint amennyinek, vagy amilyennek te látsz mindig.
Hát akkor ezt megtiszteltetésnek veszem, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor általában jókedvű vagy. De azért az egyébként nagyon érdekes, ugye rengeteget beszélgettünk most olvasásról, könyvekről, hogy azt mondtad nekem abban az interjúban, hogy 12 éves korodig gyakorlatilag nem tudtál normálisan írni, olvasni, és ez akkor így nagyon nagy megütközést keltett bennem is, meg a nézőkben is, de aztán elmagyaráztad, hogy ez nem egy költői túlzás, hanem ez így tényleg így volt. Ezt elmeséled, hogy ez...
Hát ugye ezeknek most van mindenféle ilyen modern neve, hogy olvasási nehézségeid vannak, meg írásbeli nehézségeid vannak. Akkoriban nem, tehát akkoriban az volt, hogy hülye vagy, kész, ezért nem tudsz rendesen.
De ez mondjuk a családodból is? Tehát nem tudom, édesapád, édesanyád azt mondta, hogy hát ez a gyerek nem okos? Vagy
hát nem tudom, az ugye két nagyon nagy olvasóval nőttem föl, és nekik ez nagyon rosszul esett, tehát mint hogyha így megtagadtam volna őket. Ők könyvek között éltek, uh-huh. és könyvekről beszélgettek, rengeteg könyvet vásároltak, állandóan olvastak, stb. És ott van egy gyerek, aki gyakorlatilag ezt az egészet leszarja, tehát hogy abszolút nem érdekli is. Láttam, hogy ez nagyon rosszul esik nekik. Két teljesen különböző olvasó, tehát az apám az az olvasó, aki egy évben egy könyvet olvas el, de azt megtanulja, uh-huh. az anyám meg egy éjszaka alatt elolvassa az Umberto Eco-t, egy hét múlva se arra nem emlékszik, hogy Umberto Eco, uh-huh. se az Umbertóra, se az Eco-ra, és karácsonyra újra meg lehet neki venni ugyanazt a könyvet, mert ugyanúgy örül, és ugyanúgy fölhív, hogy ez fantasztikus volt ez a könyv, és nem is akarja birtokolni a könyveket. És én meg, nekem meg, nyilván ugye én azóta nem vagyok a dolognak szakértője, meg nem is nagyon érdekel, tehát hogy álltok ez a képolvasás, vagy micsoda ez a fecskebetű, meg rókabetű, meg nem tudom micsoda, ez valami nem jött be, és mi voltunk a kísérleti nemzedék állítólag. Tehát én azt vettem észre, hogy ötödikes koromban például kihívnak, és nem tudok még R-betűt rajzolni, hanem valami kamu R-betűt rajzolok, nem tudtam rendesen olvasni, hanem csak, tehát annyira tudtam olvasni, hogy ne bukjak meg. Csak olyan lassan olvastam, hogy például nem tudtam élvezettel könyvet. Most is nagyon lassan olvasok. Hihetetlen lassan olvasok. Tehát az apámnak meg az anyámnak a kombójából azt kaptam, hogy én viszont nagyon lassan olvasok, és ugyanúgy elfelejtem az egészet. Tehát, hogy erre mondta nagyanyám mindig azt, hogy kisfiam, miért nem lehet egyszerre jót elörökölni.
Hát?
És... Tehát, hogy, és akkor ez volt, hogy nem tudtam. És akkor jött az első pár könyv az életembe, ami így fölhúzott. Tehát ez így magamtól, hogy már annyira szerettem volna csatlakozni a nyájhoz, mert ezek ott vacsora közben beszélgettek könyvekről, stb. Én meg ehhez nem tudtam hozzászólni, hogy nekiálltam, és azt hiszem az első könyv az a Rákóczi Hadnagy volt, az volt a legvékonyabb könyv a polcon, és akkor azt elkezdtem, és utána jött a Rejtő Jenő, és akkor ott teljesen lehidaltam, hogy tényleg, hogy én miből maradok ki. És akkor ez így aztán így alakult, és hogy azóta is gyakorlatilag az életem az könyvek között telik, meg az az egyetlen.
És az iskolában kaptál azért megszégyenítést, hogy ezek a dolgok nehezebben mentek kezdetben?
Hát figyelj, biztosan kaptam, de akkoriban ez nem foglalkoztunk ezzel, el voltunk foglalva mással. Tehát 80-as évek iskolája azért az egy kemény képzés volt, egy 80-as évek lakótelepi iskolája, ott még nem voltak személyiségi jogok, meg nem tudom micsoda, tehát hogy, de hát ez nem okozott bennem ez traumát, vagy inkább arra emlékszem, arra hihetetlen örömre, hogy amikor el tudtam életembe olvasni egy könyvet magamtól, és a végére értem, és rájöttem, hogy ez mennyire király ez az egész dolog, és akkor hirtelen így át, így lecsatlakoztam ehhez az oldalhoz. De az is, de egyébként tök benne van a pakliba, hogy én voltam hülye. Tehát, hogy még ez is lehet, hogy én voltam lusta, én voltam mással elfoglalva, stb. Nem tudom, hát ugye ez már soha nem derül ki.
Hát igen, nálam se derül ki, hogy hülye voltam, vagy nyilván diszkalkuliás, csak hogy azért az egy nagyon erős ilyen kollektív élmény ezekkel a típusú nehézségekkel kapcsolatban, hogy tényleg százszor előbb sütik rád az, hogy te nagyon ostoba vagy, mint az, hogy nézzük már meg, hogy nincs itt valami a háttérben. Tehát ez nyilván akkor a 80-as években föl sem, még a 90-es években sem, mert nálam se, sőt ezred forduló után se merült még fel. De hogy azért ez innen, innen tekintve a karrieredet, meg most, ha jól számoltam, akkor ez a 21, nem jól számoltam, mert diszkalkuliás vagyok, de elvileg ez a 21. könyved.
Én megbuktam az érettségi matematikából, de nem merek arra hivatkozni, hogy ez bármiféle velem született, mert tényleg nem tettem lépéseket az irányban, hogy ne bukjak meg, úgyhogy szegény anyukám ott ült a pótérettségiztem matematikából, és a könyvtárnakban volt ez a szeánsz, ahol engem kiállítottak egy táblához, és azt mondták, hogy akkor most bizonyítsam be a tálesztételt. És én ott álltam a táblához, és próbáltam úgy csinálni, mintha gondolkoznék, vagy mintha nem lennék ott. És úgy volt egy, és van is egy történelmi tanár, aki nekem ilyen atyai jó barátom volt, aki ezt nem bírta nézni, és kijött ebből a teremből, ahol én pótérettségiztem, és akkor az anyám ott sírt. Nem, az anyám ott ült, bocsánat. Uh-huh. És így megfogta, és mondta az anyámnak ez a Gyuri nevű tanár, hogy Eszterke, nyugodjon meg, a tálesztétel bizonyítását úgy ő húzta. Mire anyám elkezdett zokogni teljes erőből, hogy de Gyuri, hát ő ezt nem tudja, és állítólag itt patakzottak a könnyei, és akkor áttalálta a Gyuri, és azt mondta neki, hogy nyugodjon meg, Eszterke, nem tudja, de bizonyítja. És ezután a családban ha hülyeséget beszéltem, akkor mindig azt mondták, így legyintetek, és azt, hogy nem tudja, de bizonyítja. Úgyhogy ez egy ilyen szállóigévé vált ez az én matematika pótérettségim. Tehát, hogy...
Hát meg volt egy másik, amit hallottam már egy beszélgetés során tőled, amikor 3 pontot szereztél egy dolgozatban.
Ja nem, az ugyanez az érettségi volt, a matek érettségi, amit meghúztak, és akkor az apámmal beszélgettünk erről, hogy... De azt hiszem CB rádión, mert hogy ő ügyeletes volt. És a kórházba, és nem volt telefonunk, képzeld el, ez 8-92. Mm. 92-ben mi nem volt telefonunk, és akkor ott CB rádión, tehát én úgy nőttem fel, hogy a rendőrségi CB híreket, és a taxis, mindent tudtam. Tehát, hogy, és folyamatosan azt néztük a deriket, és közben ment a taxisok, hogy hova kell menni, ki mennyire részek, stb. És akkor fölhívtam apám, emlékszem is, hogy 31-88 volt a mi számunk. De lehet, hogy ez úgy volt, hogy az övé is, vagy nem tudom. Tehát ő a kórházban volt, az ügyeletes szobában, én meg otthon. És akkor fölhívtam, és az, hogy 31-88 jelentkezz vétel. És akkor mit tudom, 31-88 jelentkezem vétel. 31-88, megbuktam az érettségén, 3 pontom lett. És akkor nem tudom, hogy az volt a vége, hogy apám kérdezte, hogy nem ezen csodálkozom, hogy azon gondolkozom, hogy melyik lehetett az a 3, amit tudtál. És ez tényleg végig gondolt, hogy melyik, tényleg mi lehetett az a 3, amit tudtam. De hát ez így alakult. Most már egyébként nagyon érdekelne, mert ez az egész dolog, tehát hogy egy csomó minden érdekelne egyébként a matematikából, csak hát az alapvető dolgaim nincsenek meg. Egy olyan sok minden érdekelt, hogy én alapvetően ugye nem szerettem iskolába járni, nem szerettem tanulni. Amikor jött az olvasás, egyébként az egy kibúvó volt, mert onnantól kezdve volt egy indokom, hogy én azért nem tudok, mert én olvasok. És akkor innentől kezdve mindenki hagyjon békén, mert én olvasok. Meg fogalmam se volt, hogy mi az, hogy mit fogok írni, meg nem tudom, de ez úgy azért 12-13 éves koromtól ez így teljesen elterelte a figyelmemet a saját magam hülyeségéről, meg lustaságáról, meg nem tudom, hogy nekem mindegy, mert úgy is írni fogok. És aztán...
És lőn.
Hát jó, de hát ez egy kényszer volt. Mert
hát egy idő után már muszáj volt,
igen,
akkor.
Igen, igen. Tehát ha az nem jön be, akkor vége. Tehát, hogy az összes többit elengedtem. Úgyhogy most egy csomó minden annyira érdekelne abból, amit mondjuk az általános iskolában, meg a gimnáziumban meg lehet tanulni, csak hát most már késő.
Hát lehet, hogy nem, csak máshogy kell megközelítened. Igen.
Tehát mondjuk, amikor egy ilyen regényt írsz, amiben úgy egész Európa részlet, tehát hogy micsoda hihetetlen élmény a térkép, mint olyan. Tehát, hogy úgy beülnék egy jó földrajzórára. És tudod, ugye én nem vagyok történész, és ugye töri szakra se jártam, ugye az egyetlen talán, amit még úgy nagyjából tanultam így gimnáziumban, főleg emiatt a tanár miatt, aki mondjuk ki a Poszler Gyuri volt, megvan, hogy nekem ez ugye nem egy rutinos terep, és folyamatosan olyan mocsárra tévedek, amit nem tudok igazából kezelni, mert nincs meg az a rutinom, ami mondjuk az irodalomtörténetben azért alapvetően megvan. És akkor erre nekem ugye vannak embereim, például a Gőzsi Zoli, aki a Pécsi Egyetemen tanszékvezető, és eddig mindig az irodalomról beszélgettünk, mert őt nagyon érdekli az irodalom, meg a kortársadalom. Egy szobában laktunk a kollégiumban, és jött Pécsről, vagy Kaposvárról vasárnap, és mindig egy magnó kazetta volt nála, és ilyen csillogó szemekkel is azt mondta, hogy te ezt hétvégén vettem fel a rádióból, nem fogod elhinni, hogy a Petőfi rádión szombat este milyen hangjáték volt, és már tette be a magnóba.
De jó.
És szegény, tudod, én csesztettem, vagy hát most éveken keresztül csesztettem, hogy fölhívom, és akkor mondom, figyelj, ezt a Kézai Simont el kéne magyarázni, de szombat dél van, és ebédelek a családdal. Jó, egy fél óra az egész, most addig nem igaz, hogy nem tudod letenni.
Letenni a kanalat.
Igen, igen. Tehát, hogy ezek, szóval egy csomó minden érdekelne most már az iskolából, akkor nem érdekelt igazából semmi.
Te élvezted azt, hogy ilyen külön utas voltál? Vagy akár rá is játszottál erre sok esetben?
Nem érzem, hogy lehet, hogy élveztem, de hogy rájátsz, nem hiszem, hogy rájátszottam. Tényleg úgy éreztem, hogy én nem vagyok olyan, mint akik jól tanulnak, meg én nem férek bele dobozokba, én nem úgy működöm, én fordítva vagyok bekötve, ezeket így éreztem a kezdetétől is, és nem is érdekelt, ami ott van. Mondom, most már érdekelne, de akkor nem. Tehát, hogy én elkönyveltem magamat egy ilyen rossz tanulónak, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy elvárás volt velem szemben, hogy ne bukjak meg. Hát ezt nem mindig tudtam teljesíteni. Tehát, hogy néha ízé. Tehát hogyha melyik volt az a Wikidál énekelt, és azt ilyen hajna 3 körül kocsmákba beszokták tenni azt a számot, azt hiszem Teenager dal a címe, a szép ruhámba bújok és pótvizsgázok délután, tehát én ott szoktam átérezni a hangulatot, hogy a magyar hard rock hangulatát, de hogy nem ebben semmi, én tényleg úgy utólag visszanézve ebben semmiféle ilyen rájátszás, de ott én tényleg akkor így éreztem. Ami egyébként ciki volt, mert mondjuk engem soha nem vontak ezért felelősségre a szüleim, de nekik azért elég gáz lehetett, mert ugye az anyám is egy ilyen fontos ember volt a városban, mert ő volt a tiszti főorvos, tehát ő volt a főorvosasszony, az apukám is egy kórházi főorvos volt, és azért úgy elég furcsa volt, hogy állandóan probléma van velem.
És most felnőtt fejjel van olyan, amit kudarcként élsz meg az eddigiekből?
Hát ezt hogy érted, hogy kudarc?
Azért, mert azon gondolkoztam közben, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan, vagy én legalábbis egészen biztos, hasonló helyzetben én ezt ilyen abszolút kudarcként éltem meg, hogy engem nem akartak érettségizni, engedni matekból, tehát én térden állva könyörögtem a tanárnak, hogy engedjen érettségizni, mert nekem még arra sem akartak lehetőséget adni, hogy megbukjak. És ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú időn át kísértő valami. De hogy ahogy te beszélsz róla, nem az merül fel bennem, hogy te ezt ilyen valós kudarc élményként tartod számon.
Nem. Nekem egy nagyon-nagyon boldog, felhőtlen gyerekkorom volt, amit nem tudott befelhőzni az iskola rendszer. Tehát, de azért, mert engem más, tehát hogy egy csomó minden érdekelt. Uh-huh. Tehát én nem ezzel voltam elfoglalva, hogy én rossz tanuló vagyok, az egy ilyen egy dolog volt. Hanem azzal voltam elfoglalva, hogy hihetetlenül érdekeltek a könyvek, nagyon érdekeltek a filmek. Uh-huh. Tehát ugye ott volt egy drámai tagozat, én nem voltam dráma is, de ugye mellettünk működött egy drámai tagozat, egy ilyen hihetetlen liberális gimnáziumba jártam, ahol azért elég sokszor megmentették a seggünket, és ott állandóan filmvetítés volt, meg filmklub volt, és minden héten, nem tudom, kétszer filmklub volt, tehát állandóan moziba ültünk, állandóan filmklubon ültünk, állandóan a gimibe bekopogott a drámai tanár, hogy izé menjünk át, mert most 13 Bergman filmet levetítenek, stb. És nagyon érdekelt a thrash metal, tehát az, hogy a Slayer, meg a Testament, meg az Overkill éppen mit csinált, és ugye akkor még ez egy hihetetlen energia volt, mert áthozták a lemezt Szabadkáról, akkor ott te vettél egy kazettát, elmentél, és akkor azt ilyen feketén átmásolták, és akkor ilyen átvevős, ikerkazettás, ez a szakifejezés, ikerkazettás magnókon egymásnak átmásoltuk, meg amikor a Jason Newsted a Metallicából fölborotválta itt a haját, hogy ilyen félig punk, félig metal legyen, akkor a Bullet-szával a WC-be egymásnak fölborotváltuk a hajunkat, és akkor itt hátul össze. Tehát, hogy el voltunk ezzel foglalva ezek a dolgokkal. Tehát az, hogy néha meg kellett jelenni az iskolába, az egy ilyen... Na, hát ennél rosszabb dolgok is történhetnek az életbe. És úgy is mentünk utána, csomó dolgunk volt. Tehát, hogy és ezek aztán így összeálltak.
Van, amiben fegyelmezett vagy?
Fú, hát igen, tehát, hogy amilyen rossz tanuló voltam, szerintem annyira hihetetlenül a saját munkámat szerintem mostanra annyira nagyon precízen, tehát én nem szoktam késni határidőkkel. Én nagyon lelkiismeretesen csinálom ezeket a dolgokat, és ha belegondolok, hogy mondjuk a gimnáziumban szerintem az életemben mondjuk egyetlen egy házi feladatot nem nagyon csináltam meg, bementem ott valakit, lemásoltam, stb. Tehát, hogy ez valahogy átalakult.
Hát megértél. Vagy igazából ami érdekel, azt lehet, hogy szívesen csinálod, ami nem, azt nem.
Igen, tehát ez a munkámat azt szerintem egy kicsit ilyen, tehát van egy ilyen kicsit már az őrület felé hajló dolog is, tehát hogy...
Már milyen értelemben?
Hát úgy, hogy ezen parázok folyamatosan, tehát hogy ilyen füzetet vezetek, amiben bele van írva, hogy hanyadikán mit kell adnom, és már egy héttel előtte azon parázom, hogy eszembe fog jutni egy novella, amit 19-én kell adnom, és már 6-a van, és még semmi nincs a fejembe, stb.
Hát tehát lehet, hogy visszamenőleg törlesztesz.
Lehet, hogy ez a büntetés.
De ez egyébként egy szép fejlődés történet, meg amúgy ez most nagyon szöget ütött a fejemben, ahogyan te visszatekintesz az iskolás éveidre, meg hogy hová jutottál el, szerintem ez, hát ez sokunknak hullására szolgálhatna. Mert hogyha nem engedi az ember, hogy agyon nyomják az elvárások, akkor mennyivel könnyebben vészel át akár egy ilyen nehezebb időszakot is, már a tanulás szempontjából.
Igen, de az a helyzet, hogy ez lehet, hogy most rosszat fogok mondani a szüleimről, de igazából szerintem egy kezdeti csalódás után ők így nem voltak elvárások.
De ez nem biztos. Sőt, igazából egyre biztosabb vagyok abban, ezzel, hogy ez nem rosszat mondasz ezzel a szüleidről, igen, hanem épp ellenkezőleg. Igen. És azért ez, ha belegondolsz, a 80-as években ez egy iszonyú modern dolog volt tulajdonképpen, hogy nem az volt, hogy de mit fognak mondani a városban.
Hát figyelj, 80-as években is voltak jó fej szülők. Tehát, mit amit mondtam, tehát ezzel voltunk elfoglalva, hogy megnyitott a Hanky Panky, és valahogy föl kéne szökni.
Na, de várjál, megtaláltatok végül? Kapucnist. Csak hogy lekerekítsük a sztorit. És mit vettél az első alkalommal?
Fú, az arra emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy Metallica Master of Puppets fekete kapucnis pulóvert, egy felsőt, meg tudod, akkor hihetetlen menők voltak, olyanok a tárultak, hogy hát ez akkor még ilyen CD, hát volt már CD, de hát nem is álmodhattál, hogy neked CD-d lesz, hogy ilyen a másolt kazettákba árultak ilyen képeket, ilyen előre gyártott képeket, és igen, akkor azt beletetted, és majdnem olyan lett, mint egy műsoros kazetta.
Igen. Na, és nálunk ezeket valami... fénymásolták a piacon, és azokat lehetett
megvenni. Ott is igen, de akkor ugye mentek a kitűzők, tehát Szóval így visszagondolva, ez egy hihetetlenül boldog, töltekezős időszak volt, amíg eltelt mondjuk ez a négy év gimnázium, és semmiféle ilyen atrocitás nem volt benne, tehát hogy úgy mindenki hagyta, hogy na.
Jó, Bandika majd igen. El van magának.
És el is voltam, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy például én egyke vagyok, és rengeteget voltam mindig egyedül, azt sokszor elmeséltem, hogy még általános iskolás koromban az egy mániám volt, hogy kaptam egy könyvet a nagyanyámtól, egy ilyen üres valami noteszt, uh-huh. És akkor magammal konfociztam, és lejegyeztem, hogy mi történik, hogy szöglet, meg gól, meg fél időben mennyi az állás, meg nem tudom, ahogy a képes sportba olvastam.
Hát jegyzőkönyv.
Igen, jegyzőkönyv.
Ez egyébként, nagyon örülök, hogy nem nekem kellett erőltetni, mert nem akartam, hogy a Csepei már megint a focit erőlteti, de amikor erről meséltél, akkor azt is elárultad korábban nekem, hogy a Maradónából kettő volt mindig, mert a Barcelonában is volt Maradónád, meg az argentin válogatottban is, tehát Maradona ellen focizott.
És képzeld el, hogy ez a két gombfoci csapatom, ez meg is maradt.
Megvan most
igen,
is?
Tehát több mint 100 gombfoci csapatom. Egyébként az egész foci-gombfoci, ez nekem abban a pillanatban esett egyébként ki, amikor jött az olvasás. Tehát akkor egy másodperc alatt elfelejtettem, addig egy hihetetlen foci uh-huh. őrült voltam, és meg foci is, meg gombfoci is, uh-huh. de mondjuk elképzelhetetlen lett volna mondjuk ilyen 12 éves koromig, hogy hétfőn bemegyek az iskolába, és ne az legyen az első dolog, hogy a vasárnapi körkapcsolást, vagy szombaton volt vasárnap?
Szombat, amennyire szombaton, nekem vannak emlékeim.
Nem tudom, hogy a haladás mit játszott uh-huh. a Rába Etóval, tehát ez így szentesen is téma volt, 11-10, és akkor ez így eltűnt. De addig a gombfoci volt a minden, és akkor ezek eltűntek, ezek a gombfoci csapatok, de ez a kettő, ez a mai napig megvan, ez a Barcelona, meg ez még ez egy nagyon régi, szerintem ebben még a Maradona, mert ebben még a Kempes, meg a nem mm-hmm. tudom kik vannak benne. Tehát ez egy régi argentin válogatott, és ezzel a mai napig szoktam egyébként gombfocizni.
Tehát tényleg előveszed, leülsz, és igen. Egyedül játszol?
Ja, nem. Hát egy ideig a fiammal, most már gombfociztam vele többször a lányommal. Ez egy hihetetlen jó móka, meg ugye nem kell semmi más hozzá, hanem egy dobozból csinálsz kaput, van egy gomb, és akkor ezt órákig el lehet a ebédlőasztalon játszani.
És kicsi korodban, tehát mielőtt jött a gombfoci mánia, fel tudod ízni, hogy mi volt a kedvenc játékod?
Hát nem tudom. Nem tudom, hát gondolom ilyen szokásosak, hogy úgy hívtuk, hogy mozgathatós kezű katona.
Az micsoda?
Tényleg most van egy ilyen nevet, tudod, az a figura, aminek mozog a karja.
Ja, ilyen play. Ez action man nem, figura, nem, nem, vagy nem. Mire gondolsz?
Ezek gyakorlatilag nem a Lego, hanem olyan figurák, amiben van cowboy, meg nem tudom micsoda. Azt mi úgy hívtuk vidéken, de tudod, ezek nagyon vicces dolgok, hogy minek mi a neve.
Ó, igen.
Hogy be lehet földrajzilag lőni valakit, hogy a gyerekkorából mit minek nevez. Tehát itt van a Lucky Luke. A Lucky Luke, azt én nem tudtam 18 éves koromban, hogy az micsoda, ugye szentesen mi talpra esett Tomot olvastunk, mert hogy ugye mi hozzánk hogy került el ez a képregény? Úgy, hogy Újvidéken kinyomtatta a Fórum kiadó, azt megvették, kivitték a szabadkai piacra, azt átcsempészte valaki, és mi talpra esett Tomot olvastunk. Akit egyébként Lucky Luke-nak hívnak, de egyébként a budapestiek meg úgy ismerték, hogy Villámvill, mert az alfában meg úgy volt lefordítva, hogy Villámvill.
Óriási.
És akkor ez így, tehát ha egy idő után tudod, ha valaki azt mondja, hogy talpra esettem, hogy ez is a földi szerintem.
Na várjál, most akkor meg kell kérdeznem, hogy a göbzi az mit jelent szentesen?
A göbzi az nem tudom semmit.
Nekem egyszer azt mesélték, hogy úgy hívják ott a repülőt.
Hogy göbzi?
Igen. De én akkor is éreztem ebben némi átverés szagot.
Csúnyán átverés.
Jó, azt meg nem, fogom
van,
keresni.
Van néhány illet. Ilyen, egyébként ilyen tájszó, amit ugye van a palincs, azt nem tudom, hogy tudod-e.
Nem.
Hát az a, az a mérleghinta, amit ti szerintem libikókának hívtok.
Libityóka nálunk.
Igen, akkor állt libityóka. Nálunk az palincs, tehát hogyha Pesten azt mondtam valakinek, hogy palincsozzunk, ami azért nem olyan sok példa volt.
Néztek rá.
Néztek rá. A másik a fogd a garabolyt, és menjünk ki a piacra. És így,
garaboly.
Igen, és így néztek rá, és az a, ez a fonott kosár, az a garaboly.
Ó, na ezt sem ismertem.
Aztán van a csoze. A csoze az a Szentesen, szerintem csak Szentesen és környékén esetleg használják. A csoze az a kedves csirkefogó. Anyám meghatározása szerint az a bizonyos férfi, akit a filmekben általában Belmondó játszik. Tehát az a gazember, de jóképű, és alapvetően jószívű és kedves, az a csoze. Tehát, hogy a nagyanyám, hogyha valami nagyon rosszat csináltunk, akkor mindig azt mondta, hey, csoze, és már azt hagyjuk abba. Nem tudom, ezért, tehát, hogy ez a csoze, ez senkinek nincsen meg. De
ez nem
azért,
hallottam
azért
én
nagyjából ennyi, tehát nincs azért egy
na
ilyen...
Na jó, hogy hívják nálatok a jégen csúszkálást, amikor valaki szándékosan azért megy a jégre.
Jégen csúszkálásnak.
Nincs ennek neve? Nálunk ez örök vita téma, hogy a sikanyózás a tevékenység neve nálunk, és...
Hát ugye jó, hogy előre elmondtad, hogy ez micsoda, mert a sikanyózásra egy kicsit más gondoltam volna. Lehet, hogy nem elsőre a jégen csúszás jutott volna eszembe a sikanyózásra.
Ez de... nagyon érdekes. Most már soha nem tudok ugyanúgy gondolni a jégen csúszkálásra, mint eddig.
Ja, az a... Szerintem ez a 3-4 ilyen szentesi szó van, de amikor lettek ilyen erdélyi meg székely barátaim, és ezeket a szavakat ugye én soha nem éltem ott, nem tudtam, akkor ebből azért voltak problémák és félreértések. Például jött egy kolozsvári költő barátom, és fölhívott, és kérdeztem, hogy mióta vagy itt, hát itt vagyok már hetek óta. De és mondom, minden jó, hát minden jó, csak szar a kaja. Nem tudok semmit megenni, mert minden szar. És na, gyere el, éppen mondom, paprikás krumplit csinálok. Mekkora egy tróger vagy? Hát én bárányjal vártalak téged Kolozsváron, te meg paprikás krumplit akarsz csinálni. Na figyelj, az én paprikás krumplim nagyon jó, te figyelj, az hihetetlen jó. Tehát egyik kedvenc ételem a paprikás krumpli. Nehogy már paprikás krumpli akarsz oda hívni, stb. Csak mondta, csak oda jött, oda tettem elé a lábost, belenyúltam, fölé hajolt, és azt mondta, hogy átbasztál, kicsi barátom. Mondom, miért? Hát, ez nem paprikás krumpli. Mondom, akkor micsoda? Ez egy rendes pityókaszokány. Mert ott ugye a paprikás krumpli, azt tudod, micsoda? Az mondjuk egy flekken mellé, az paprikás krumpli, tehát a főtt krumpli egy villával elnyomkodva,
és egy pici
porpaprikával megszórva. Aha. Tehát, hogy az nem egy gasztronómiai íze. Tehát belenézett, és azt mondta, hogy ez pityóka tokány, tehát ott azért vannak félreértési lehetőségek.
Szép.
Ugye szentesen azért nem, ennél a három szónál többet én sem nagyon tudok, ami ilyen nagyon, nagyon speciális szentesi szó lenne.
És amikor a sömmit írtad, akkor utána néztél, mondjuk ilyen kifejezés, tehát hogy nyelvileg is, nyilván ott azért abban hát komoly meló volt, hogy visszaad.
Hát ott az, ugye, ott az volt a nehéz, hogy nekem az anyám az ezik, tehát ez szentesi, az apám meg őzik, aki Hódmezővásárhelyen nőtt föl, mert ugye egy éves korában elkerült Kolozsvárról. De aki az anyanyelve az őzés, tehát neki Vásárhelyi az anyja, Hódmezővásárhelyi, és a mai napig. Tehát azt hiszem, hogy eljöttem 69 óta él szentesen, de azóta is őzik. Nem adta meg magát. És ugye nekem az az apanyelvem. Tehát magyarul nem tudok őzni, de egy pillanat alatt hallom, hogyha valaki kamuzik, mert ebben nőttem föl, hogy az apám folyamatosan őzve beszélt hozzám. És itt oda észre se veszem, csak amikor ott valakivel vagyok az apám, és milyen gyönyörűen őzik. De nagyon keményen őzik, tehát full gyönyörűen.
És te visszaállsz, vagy egyáltalán beszélsz dialektusban
bármikor? Nem. Ez az apanyelv, tehát én az anyanyelvemet beszélem. Uh-huh. És ugye amikor ott egy 19. századi Szeged nagytájnak a nyelvét kellett volna megcsinálnom, ugye akkor azon gondolkoztam, hogy akarok 200-300 oldalt írni egy olyan nyelven, amin nem beszélek.
Igen.
És akkor ki kellett találnom ezt a Veszelkát, aki gyakorlatilag a Rózsa Sándornak a doktor Watsonja, aki beszédhibás. És ő az egyetlen az egész vidéken, aki nem tud őzni, és csak akkor őzik, amikor valakit idéz, tehát amikor elmondja ezt az egész történetet. Úgyhogy, de hát ebben rengeteg izé, tehát hogy ugye van a Bálint Sándornak a szegedi szótár, de a legnagyobb segítség az a tömörkény volt. Uh-huh. Ugye a tömörkény is úgy oldja ezt meg, egyébként ő se szegedi alapvetően, hanem Ceglédi, az apja, azt hiszem Steingassner volt, szerintem svábok voltak, Cegléden született a kocsmában, mert a restit vezette az apja, az kocsmáros volt. És amikor a tömörkény novellát ír, akkor az elbeszélő, a narrátor az kvázi az irodalmi nyelvet beszéli, abban a pillanatban, hogy megszólal egy szegedi, abban a pillanatban elkezd őzni, és azt a nyelvet beszél. Tehát ő is, mint egy kívülálló úgy írja meg ezt az egészet. Tehát a regényben például, amikor arra keveredik 48-ba, éppen szentesen isznak a szamárdelelő csárdába a Rózsa Sándorék, és jön a Jókai, hogy a szabadságlevelet, az amnestia levelet átadja a betyároknak, akkor rácsodálkoznak, hogy van még egy ilyen ember, mint a Veszelka, aki beszédhibás, és nem őz. És akkor ennek örömére ugye le is itatják a Jókait, aki egy görbe estét tölt el szentesen a szamárdelelő csárdába, ahova egyébként én gimnáziumba jártam. Akkoriban ott az 1+1 zenekar zenélt. Szinte, én úgy emlékszem vissza, hogy végtelenítve. Az egy szintetizátoros és egy trombitás volt.
Pont azt akartam mondani, hogy a szintetizátor biztos volt benne.
Az egyik szintetizátoros volt, a másik trombitás volt, a szintetizátoros éneket, és gyakorlatilag ugyanazt énekelték, mint az akkor legsikeresebb banda, lakodalmas rock banda, ugye ez a vajdasági 3+2 zenekar volt, amiről azt olvastam, hogy soha senki nem adott el annyi hanghordozót, mint ők, pedig ebben nincs is beleszámolva az, hogy a legtöbb hanghordozót KGST, vagy lengyel piacokon adták el másod kazettából.
Illegálban.
Úgyhogy én ezen a sárgó már a Coco Jumbo-n nőttem föl a szamárdelelő csárdának az udvarán.
Hát mások, az a kérdésem maradt a végére, hogy hogyan tudod számon, tehát hogy mennyire igazodsz el a saját magad teremtette univerzumban, mert rengeteg ilyen keresztbeutalás, visszautalás, megjelenik X szereplő, X mozzanat, tehát hogy mennyire van ez meg a fejedben, mert azt mondtad magadról, hogy te nem olvasod újra az előző könyveidet, akkor hogy áll ez az egész össze?
Hát úgy, hogy nem áll össze, tehát én ezeket nem tudom. Tehát, hogy volt most ugye az első három könyvet egybe kiadták, igen, és részt vettem úgy egy könyvbemutatón, ahol előre megmondtam, hogy ilyen elméleti kérdéseket tegyenek föl, mert gyakorlatilag fogalmam sincsen, hogy mi van a könyvekben, mert nem, de ilyen homályos emlékeim vannak. Soha nem tudnám elolvasni. Nem tudnám elolvasni. Tehát ha egyszer én ezért nem értem, tehát akik azt mondják, hogy rengeteget segít nekik a kritika, a kritikus, tehát hogy jó, de hát már kész van a könyv, tehát hogy...
Hát majd a következőre gondolom.
Ja, jó, de hát a következőben meg egész más problémáim lesznek, mint ebbe a tehát hogy én azért szeretem például, ugye most is lemel 4-5 név oda van egy köszönetmondás, hogy nem egy szerkesztőm van, hanem van aki megnézte ezt, aki történész volt, uh-huh, akkor megnézte egy olyan íróbarátom, aki konkrétan a Horváth Viktor, aki az utolsó szerintem 20 évnek a legjobb történelmi regényét írta, a Török tükröt. Ő mondta például azt, hogy neki tetszik, de szerint ez vékony. Hogy mondom, hogy vékony, ez nem egy minőségbeli könyv, vékony vagy. Szóval nem, a történelmi regény az csak vastag lehet.
Hát ez is elég vastag
igen,
azért.
Igen. De ez, amikor hát ő olvasta, akkor még felekkora volt.
Ja, hogy felekkora volt. És most már 400 oldal fölött van ez, igen, azért.
És úgy nehezményezte, hogy ez túl vastag. Szóval, hogy nekem a kritika addig nagyon fontos, amíg írom a könyvet, uh-huh, aztán, amikor már ez le van, én sem, tehát, hogy akkor már nem, ezzel nem tudok foglalkozni, nem is érdekel egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy íróként biztos, hogy nem érdekel, lehet, hogy magánemberként szomorú vagyok, ha szart írnak, boldog vagyok, és iszom egy sört, hogyha jót írnak, de ennél több nincs tét, igazából nincsen benne. Tehát én ezt megírtam, leraktam a pontot, kiadták, és soha többet nem fogom elolvasni.
De mivel tudnálok rávenni, hogy olvasd el valamit?
Hát semmire, mert nem érdekel. Tehát egészen más dolgok érdekelnek most már. Tudod, miket szoktam újra elolvasni? Hát nyilván, amikor valamilyen felolvasóest van, meg nem tudom, akkor föl kell olvasni dolgokat, és akkor itt vannak ilyen bevált közönséget. Tehát nyilván nagyon mély dolgokat egy felolvasóesten
hát nem célszerű. Lehet.
Igen, tehát, hogy vicces, könnyedebb, popposabb dolgokat kell. Ilyen például a törpe.
A törpe.
Igen. De volt egy ilyen örök favoritom, az a történet, ez a Mici Mackó nevű, amikor megeszik egymást a százholdas pagonyba az állatok, és akkor egyszer Becher Ivánnal voltunk, és egy időben ugye rengeteget mentünk az Ivánnal
együtt,
külföldre, vagy egy határon túlra, meg belföldön is, mert ugye őt nagyon szívesen hívtak minket együtt, mert mind a ketten ilyen gasztró, és akkor főztünk is, stb. És hát az Iván, gondolom, egy picit többet is jót, mint kellett volna még, mit tudom én, délután 5-kor, meg ő nem volt hozzászokva a technikához, tehát véletlenül ide volt csiptetve egy mikrofon, és ő ezt elfelejtette, és az volt, hogy ültünk egymás mellett, és én elővette, és akkor most, hogy beszélgettünk egy órát, most mind a ketten olvassatok föl, akkor először András, és akkor elővettem a szöveget, és azt mondtam, hogy Has birodalma, vagy a medve feletti medve, vagy a Has birodalma, vagy nem tudom micsoda, és annyiszor felolvastam el, hogy így lehajtotta a fejét, nem tudta, hogy így pont ott van a szájánál a íz, és azt mondta, hogy ha ezt még egyszer felolvassa, bazd meg, akkor én elvágom a saját torkomat. És ezt így végighallgatta a közönség. De nem csak nekik volt nehéz, hanem nekem is. Tehát képzeld el, ezek után felolvasni egy novellát, hogy a kollégád azt mondja, hogy ezt még egyszer felolvasod, ő elvágja a torkát. Mármint a sajátját.
Igen.
Úgyhogy ezeket a novellákat gyakorlatilag most már kívülről tudom, tehát valószínűleg mint gimnazista koromban volt két film, amit minden nap megnéztem. Ugye az apukám vett egy ITT Nokia videó rekordert, amit ugye be lehetett programozni, tehát azért volt
hogy
az óriás.
Uh-huh.
Igen, tehát akkor tud ilyen, nem tudom, este 12.06-kor kezdődtek a művészfilmek, és akkor még rengeteg ilyen sorozat volt, hogy Fassbinder sorozat, meg Dustin Hoffman sorozat, meg Woody Allen, meg nem tudom, és akkor rengeteg videókazettánk volt. Azt is a KGST piacon lehetett venni a videókazettát, és akkor két film fért rá, és akkor én fölvettem egy kazettára az Annie Holt, uh-huh. és a Megáll az időt. És az Annie, és hogy hazamentem a menzáról, és dőtek kettőkor, és hazajött apám mindig, és megkérdezte, hogy mit nézel. És vagy azt mondtam, hogy az Annie Holt, vagy
Megáll az időt.
Mert hogy sorrendben is másod, hogy ezt a kettőt minden délután megnéztem, és kívülről el tudtam mondani az elejétől a végig mind a kettőt. És apám mindig egyet bólintott, és azt mondta, hogy ezek a maiak már nem tudnak filmet csinálni. A Fellini, kisfiam, a Hódmezővásárhelyi, nem tudom, Szabadság filmszínházba 17-szer láttam annak idején az Édes életet, abból 16-szor a lépcsőről. és ez mind 4 éven keresztül, akárhányszor hazajött, ez körülbelül 3:30 és 4:30 között ez a párbeszéd, ez mindig játszódott kettőnk
és között. És ez milyen meta?
Igen, ugye? Ma már, pedig akkor ez egy tök egyszerű párbeszéd volt, hogy így belenézett, szerintem, és egyszer egyébként elvittem egy Fellini filmre a filmklubba, a Casanova volt, előtte ivott egy sört a büfébe, két szünettel játszották, elaludt, már szerintem a fő, mi ez, amikor a címét kiírják, akkor elaludt, és fölkelt az első szünetbe, kiment a büfébe, jót egy sört, visszamentünk, és valamilyen sietett valahova, akkor még ugye mozigépész volt, uh-huh. még vetítették a filmet, és és elmaradt a szünet. És vége volt a filmnek, és hát ordítva horkolt a végig az egész, nem tudom, 3 órát, miközben azért elég érdekes dolgok voltak ott, főleg nekem, aki 16 éves voltam. Hát ez véghorkolta, és fölkeltettem, és ment volna megint a büfébe, és mondtam, hogy nem, elmaradt a szünet, nincs, bezárt a büfé, és vége a filmnek. Ja, akkor menjünk haza. És ennyi volt az életet, hogy...
Hát ez a végszavunk, ez az évad végszó, letelt az időnk, bármeddig beszélgetnék veled. Hát kell, hogy írjam még sok könyvet, hogy hívjalak újra, és új zerkókról, meg mindenféle történelmi és valós figurákról beszélgethessünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Egyszer lehetek évadnyitó.
Igen, bár ezt ki kell érdemelni, az évad zárást is, meg az évad nyitást is.
Jó, hát akkor tovább reménykedek.
Akkor légy szíves, jegyzetei, írjál sokat, és akkor annyira be akartam olvasni a Bosszú című, vagy kezdetű költeményt ebből a regényből.
Hát olvasd fel még így.
Búcsúzásképpen?
Hát igen, szerintem ennyi igen. Még belefér.
Az a baj, hogy muszáj az előtte lévő 2 mondatot elolvasnom, hogy értető legyen. Akkoriban írtam életem első és utolsó versét. Nem szavaltam el soha senkinek, saját használatra gyártottam. Ezt mantráztam magamban éveken át. Bosszú, bosszú, bosszú. Bosszú, bosszú, bosszú. Bosszú, bosszú, bosszú. Csak is a bosszú járt a fejemben. Na, ezen...
Dömdödöm.
Csodálatos. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
Köszönöm Csárna Szabó Andrásnak, köszönöm minden hallgatónak, hogy egész évadon át követett bennünket. Visszatérünk, nem kell aggódni. Hozunk évadnyitót is, évadzárót is, majd a 6. évadban is. És hát addig mindenkinek kellemes. Mit? Most már nyarat kell kívánni, már most már nyár van, ugye?
Karácsonyt.
Azt is, de még azért mi szeptember tájéken majd jelentkezünk.
Oké.
Köszönöm szépen!